Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Újdonságok és érdekességek a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban, előjáróban. Megállapították a Stonehenge köveinek korát és származási helyét. Titokzatos kőépítményekkel van tele a Szahara. Készül az ülés, amely megváltoztatja a repülést. Magyarországon is megjelenik idén a szupergyors 5G mobil hálózat. Kiderül, hogy miért merül le az akkumulátor, és szó lesz arról is, hogy érző műkezet fejlesztettek ki. Következzenek a részletek, először arról hallhatnak, hogy egyértelműen visszatükrözik gazdájuk személyiségét a macskák. A macskák ugyanúgy lehetnek neurotikusak, mint gazdáik. Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy milyen összefüggés lehet az állatok és az őket gondozó emberek között. Az egyik tudományos folyóiratban publikált legfrissebb eredmények szerint a macskák bizonyos mértékig elnyelik és tükrözik gazdáik személyiségét. Sok gazdi családtagként kezeli házi állatát és szoros társadalmi kapcsolatokat alakít ki velük. A kutatók ezért gondolták, hogy a kutyák, macskák és más házi kedvencek viselkedése nagy valószínűséggel kölcsönhatásban van a gazdáik személyiségbeli különbségeivel. A Nottingham Trent Egyetem több mint 3000 macskát és azok tulajdonosait vizsgálta, értékelve a gazdik olyan személyiségjegyeit, mint a kedvesség, kitárulkozás, lelkiismeretesség, szomorúság vagy épp nyitottság. Számos felbukkanó összefüggés nem csak a cica általános jóllétét, hanem a személyiségét is könnyedén megjósolta, mondta Lauren Finka, a Nottingham Trent Egyetem kutatója. A neurotikusabb gazdik sok esetben tartottak olyan macskát, amelyeknek viselkedési problémájuk volt, és amelyeket nem csupán orvosilag igazoltak, hanem azt a túlsúly mellett az agresszió, szorongás, félelem és a stresszre adott válaszreakciók is bizonyítottak. A kutatók emellett azt is megállapították, hogy az extrovertált, vagyis kitárulkozó macska tulajdonosok nagyobb valószínűséggel tartottak otthon olyan állatokat, amelyek maguk is nagyobb szabadságot élveztek. A kölcsönös viszony természetesen nem egyenlő az ok-okozati összefüggéssel, de a kapcsolat egyértelmű. A legtöbb tulajdonos igyekszik macskáinak a lehető legjobb körülményeket biztosítani, és ezek a friss eredmények is csak azt támasztják alá, hogy nem elhanyagolható a hasonlóság az emberi személyiségjegyek és a kedvtelésből tartott állataink személyisége között. További kutatások szükségesek ahhoz, hogy pontosan meg tudják mondani, hogy a tulajdonos személyiségei hogyan befolyásolják közvetlenül a macska viselkedését és jóllétét. A macskák pont olyanok, mint mi, csak kicsiben, magyarázta Daniela Ganmore, az Edinburgh Egyetem kutatója, aki szerint eredményeik egy cseppet sem meglepőek. Azok, akik szeretik a macskákat, gyakran a család emberi tagjaként kezelik őket. A cicák ugyanúgy reagálnak a gazdáik által bemutatott viselkedési formákra, mint a gyerekek a szülőjére. A macskák olyan érző lények, amelyeket erősen befolyásolják az őket körülvevő emberek. Miután szorosan kötődnek a tulajdonosaikhoz, nagy hatással vannak egymásra. A most részben bizonyított eredmények azért lehetnek fontosak a gazdák számára, mert mindig emlékezteti őket arra, hogy ebben az esetben nem csak a macska személyiségéről van szó, hanem arról is, hogy az állat mennyire érzi jól magát a bőrében. Az, hogy hogyan kezeljük ezeket a lenyűgöző állatokat, bizonyítottan befolyásolja a fiziológiai és pszichológiai egészségüket, bár ennek gyakran nem is vagyunk a tudatában. Tisztában kell lennünk azzal, hogy hogyan működhet a legjobban ez a kapcsolat, ha a legjobbat akarjuk a macska barátaink számára, figyelmeztetnek a kutatók. Egyértelműen visszatükrözik gazdájuk személyiségét a macskák, illetve egyéb háziállatok, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig témát váltunk. Megállapították a Stonehenge köveinek korát és származási helyét. Ezzel folytatjuk a műsort, rövidesen.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Régóta várt tudományos eredmények,
kutatások és lehetőségek.
Hírek a tudomány világából.
Brit tudósoknak sikerült megállapítaniuk a Stonehenge köveinek korát és pontos származási helyét. Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A körkörösen elrendezett kőtömbökből és földsáncokból álló monumentális őskori építmény az agdei Wiltshire-ben Salisburytől mintegy 13 kilométerre északra található. Kiépítése Krisztus előtt 2500 körül kezdődött és 2100 körül fejeződött be. A hely korabeli szerepével kapcsolatos elméletek az 1919-ben, de főként az 1950-ben indult ásatások nyomán születtek. Az öt brit egyetem összefogásával készült kutatás eredménye alapján kialakult legfrissebb álláspont szerint az emlékmű az addig jó részt szembenálló törzsek egységét jelképezi. A régészeti helyet és környékét 1986-ban a világ kulturális örökségének jegyzékébe vették fel. A legújabb kutatások alapján megkérdőjelezik azt a korábbi feltételezést, hogy a Stonehenge köveket hajón szállították volna Walesből az angliai síkságra. A szakemberek régóta tudják, hogy a Stonehenge 42 kisebb köve, az úgynevezett kék kövek a nyugat-walesi Prestley-hegységből származnak. Az egyik tudományos folyóiratban közzétett új tanulmányokban a University College of London szakembereinek vezetésével brit kutatók bemutatták a két kőbánya pontos helyszínét, és azt, hogy mikor és hogyan bányázták ezeket a köveket a térségben. A szakemberek 8 éven át tanulmányozták a térséget. Feltételezésük azért izgalmas, mert egy lépéssel közelebb visz annak a nagy rejtélynek a megfejtéséhez, hogy miként érkeztek olyan távolról a Stonehenge kövei. Minden más európai neolitikus kőtömb olyan kövekből készült, amelyeket kevesebb mint 16 kilométerről szállítottak oda. Azt akarják megtudni, hogy miért voltak olyan különlegesek 5000 éve a Prestley-hegység kövei. Építettek-e ott ilyen kőből készült köröket még azelőtt, hogy a kék köveket elszállították volna a Stonehenge megépítéséhez. A legnagyobb kőbányát mintegy 270 kilométerre találták Stonehenge-től a Prestley-hegység északi lejtőin, Cairngeldognál. Ez Stonehenge köveinek a foltos biabáznak az elsődleges forrása, amelyet azért neveznek így, mert a kék kövekben kicsiny fehér foltok vannak. A Stonehenge legalább 5 kék köve, de még több is Cairngeldogból származik, mondta Richard Bevis, a Walesi Nemzeti Múzeum geológusa. A Cairngeldog alatti völgyben egy másik bányát is azonosítottak, Craig Rossi Fellinél, amely a Stonehenge egy másik kövének, a riolitnak a forrása. A szakemberek szerint az ókori Egyiptom kőbányáitól eltérően a walesi kőbányákat könnyebb volt kiaknázni, mivel a kékkő külszíni bányái természetes, függőleges oszlopokból álltak, és az akkori bányászoknak csak éket kellett verni két oszlop közé, hogy kinyerjék a köveket. A mindkét kőbányánál folyó régészeti feltárásokban emberek készítettek kőeszközöket, illetve kövek maradványait és padozatokat is találtak. A kőbányák korát a helyszínen talált faszén maradványok kora alapján 5000 évben határozták meg a szakemberek. A kutatócsoport úgy véli, hogy a Stonehenge eredetileg kidolgozatlan, érdes kékkő oszlopokból készült kör volt, és homokkőtömbjeit mintegy 500 évvel később kapta. A szakemberek eredményei alapján megkérdőjeleződik az a népszerű korábbi felvetés, hogy a kövek a tengeren keresztül hajón érkeztek a mai Anglia területére. Vannak, akik úgy vélik, hogy a kék köveket délre a mai Milford Haveni kikötő felé vitték, tutajokra erősítették és a Bristoli csatornán vitték végig a Salisbury síkság irányába. Ám ezek a bányák a Prestley-hegység északi részén vannak, ezért a tömböket egyszerűbb volt végig szárazföldön szállítani, mondta el Kate Wellham, a Bermondsey Egyetem professzora. Megállapították a Stonehenge köveinek korát és pontos származási helyét, erről szóltunk az elmúlt percekben. A folytatásban is maradunk még a köveknél, ha már szóba került. Titokzatos kőépítményekkel van tele a Szahara, ez az egyik témánk a folytatásban rövidesen, és szó lesz arról is, hogy készül az ülés, amely megváltoztatja a repülést a turista osztályon.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Különleges
felfedezések,
elképesztő
technikai újítások.
A tudomány mai állása folytatódik.
Titokzatos kőépítményekkel van tele a Szahara, ezzel folytatjuk a műsort. A Szaharáról azt gondolhatnánk, hogy forró, száraz környezete miatt mindig is lakatlan volt az emberek számára. Úgy tűnik azonban, hogy a távoli múltban bizonyos népcsoportok kifejezetten jól érezték magukat a sivatagban. A Szahara nyugati részén, Afrika északnyugati partjainál több száz ősi kőemlékmű található, írja az egyik tudományos lap. Az építmények között akad 10 000 éves is. A kelet-angliai egyetem által vezetett nyugat-szaharai projekt keretében felmérték a Tifariti nevű oázis település körüli környezetet és régészeti lelőhelyeket 2002 és 2009 között. Az eredményeket bemutató könyv tavaly jelent meg. A különböző formájú kőemlékeket eltérő kultúrák emelték az évezredek során. Az építmények között akadnak hosszú sorokba rendezett kisebb kövek, de vannak látványos, felállított sziklákból kialakított körök, illetve 5 méteres kőhalmok is. A kutatók egyelőre nem tudják, hogy az építmények pontosan milyen célt szolgáltak, de feltételezhető, hogy a kőemlékek többségét temetkezési szertartás során használták fel. Hasonló kőből emelt temetkezési halmokat számos múltbeli kultúra létrehozott, kezdve a szkítáktól egészen a vikingekig. És a titokzatos szaharai kőépítmények után jöjjön egy hír a technika világából. Készül az ülés, amely megváltoztatja a repülést a turista osztályon. Egy londoni székhelyű vállalkozás dolgozik az egyik repülőgépgyártónak azért, hogy a turista osztályon is kényelmesebb legyen a hosszú repülés közbeni üldögélés. A londoni cég könnyű szerkezetes okos ülése nem csak arra alkalmas, hogy speciális anyaga révén gyűjtse és elemezze az utazó ülőmódjára jellemző adatokat, hanem akár arra is, hogy hosszú utakon figyelmeztesse, ideje felállni és sétálnia egyet a kabinban. Ezen kívül a most kísérleti fázisban lévő ülés idomul használója testalkatához, lábtartásához, hogy még kényelmesebbé tegye számára az utazást. A megoldásnak az az igazi különlegessége, hogy mindezt a jelenlegi térközök megtartásával éri el. A légitársaságoknak ugyanis továbbra is elemi érdekük, hogy a repülőgépek kabinjaiba minél több utat zsúfolhassanak be egyszerre. Ennek érdekében némelyik cég drasztikusan lecsökkentette az üléssorok közötti távolságot. A repülőgépgyártók és a légitársaságok minden évben rengeteg munkaórát töltenek azzal, hogy kitalálják, hogyan nyerhetnének a sortávolság csökkentésével néhány további extra centimétert, vagy akár csak millimétert, úgyhogy az még az utasok számára is elfogadható kényelemcsökkenéssel járjon. A speciális ülés erre kínál megoldást. A szék kifejezetten könnyű, a cég szavai szerint intelligens húzatborítást kap. Pontosabban olyan anyagból készül, amely egyes pontokon speciális érzékelőkkel képes az utas elhelyezkedésének figyelésére. Az ülések súlyának és robosztusságának csökkentésével a vállalkozás szerint akár úgy nyerhetőek helyek további üléssorok számára, ahogyan azt a hagyományos mérnöki tervezéssel nem tudták biztosítani. Ha az ülések nem automaták lennének, maguk az utasok is várhatóan egy applikáció segítségével képesek lennének megváltoztatni azokat a megadott paraméterek mentén. Az ergonomikus kialakítás során az olyan dolgokra is ügyelnek, mint például az étkező tálca helyzete. A cég szerint fel kell adni azt a gyakorlatot, hogy a tálcák fixen beépítettek és csak vízszintesen hajthatók fel. Ez különösen a magasabb vagy testesebb utasok számára jelenthet gondot. A megoldás a tálca függőleges irányú elforgatási lehetősége lehet, ami nagyobb helyet biztosít az utasoknak a mostaninál. A cég abban bízik, hogy a világ egyik nagy repülőgépgyártóját a korábbi koncepció után a prototípus is meggyőzi, így a jövőben ezek az ülések váltatják fel a mostani, több kényelmetlenséget okozókat. Itt vannak tehát az okos ülések, amelyek jelentősen megkönnyíthetik a repülést majd a turista osztályon, és a folytatásban is maradunk még a technika világánál. Magyarországon is megjelenik idén a szupergyors 5G hálózat. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs technológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Most folytatódik. Most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben témák, hogy Magyarországon is megjelenik idén a szupergyors 5G mobilhálózat. Már javában zajlik az idei mobilvilágkongresszus Barcelonában, ahol a nagy telefongyártók sorra mutatják be az olyan készülékeiket, amik már képesek a következő generációs 5G-s hálózatokat használni. Ezeken a telefonokon egy szempillantás alatt le lehet majd tölteni több gigabájtos, kiváló képminőségű filmeket és teljes sorozatokat. A bemutatókon csak az nem hangzik el, hogy a világon még nagyon kevés helyen, lényegében szinte sehol nem érhetőek el a szupergyors mobilnetet biztosító hálózatok. Ez azonban már nem olyan sokáig lesz így, hiszen egy német távközlési cég bejelentette, hogy az első 150 5G-s antenna már 2019 első negyedévében működni fog az európai hálózatában, a többi között itthon is. Ez az első lépés, amivel elindítják az európai 5G-s tervek megvalósítását. A cég jelenleg 6 európai országban folytatja az 5G tesztelését. Ausztriában, Németországban, Görögországban, Magyarországon, Lengyelországban és Hollandiában. Az adattovábbítást az első negyed évben az antennák már az 5G-s hálózaton keresztül végzik majd. Már teljes egészében a jövő 5G-s szabványára, az új 5G-s rádió szabványra alapozva. Az új technológia a tesztüzemmódban is már teljes sebességen működik. Habár a mobilgyártók bemutatóin az 5G kapcsán mindig csak az kerül szóba, hogy a kompatibilis telefonokon milyen gyors lesz a letöltés, ennél azért jóval többről van szó. Nem véletlen, hogy sokan az internet és a mobilnet megjelenésével egyenértékű előrelépésnek tekintik. Az 5G-s hálózatok elsősorban nem a telefonok miatt épülnek, hanem más, kétirányú kommunikációt folytató eszközök számára, rövidítve IoT, Internet of Things eszközöknek, a hálózatba kötött gépeknek. Ezen keresztül fognak kommunikálni a szerverek, a közeljövő önvezető autói és automatizált gyárai, az okos otthonok mindenféle berendezései a hűtőtől a robot porszívóig és az olyan villámgyors adatforgalmat igénylő megoldások is, mint a közlekedés irányítás, a biztonsági kamerák, és még sorolhatnánk. A működés közben keletkező adatokat, információkat képesek más berendezésekhez eljuttatni, és valamilyen technológia segítségével, akár netes adatbázisok, felhő alapú rendszerek révén a világ bármely pontján megosztani. A technológia legnagyobb előnye ráadásul nem a mostaninál jóval nagyobb adatsebesség, hanem az egészen minimális, akár 10 millisekundumra lecsökkenthető késleltetés, latency, ami a jövőre nézve azt jelenti, hogy a gépeink villámgyorsan tudnak majd kommunikálni egymással. Az önvezető autó érzékeli, hogy pirosra váltott a lámpa, vagy ami még fontosabb, szinte valós időben tudja követni más járművek mozgását és helyzetét, ami segíthet abban, hogy elkerüljön egy balesetet. A késleltetés melletti másik nagyon fontos tényező, hogy az 5G nem csak villámgyors kommunikációt tesz lehetővé a hálózatra kötött gépek között, hanem képes egyszerre akár több millió csatlakozó eszköz zavartalan működését biztosítani. A jelenlegi 3G és 4G hálózatokat nem erre tervezték. Ott a fő szempont az emberek kiszolgálása volt, az 5G viszont már egy teljesen más fokozat, hiszen a felhasználók igényei mellett már a gépek szükségleteit is kielégíti. Az elterjedése pedig a következő pár évben legalább akkora változást hoz majd életünkbe, mint az internet megjelenése. Más kérdés persze, hogy egyelőre még nem tudni, hogy pontosan milyen hatása lesz az 5G-s hálózatnak a környezetre, milyen terhelés éri akár az élő szervezeteket. Erről egyébként egyelőre megosztanak a vélemények. Egy biztos, hogy úgy tűnik, hogy megállíthatatlan az új hálózata a villámgyors 5G terjedése. Ami pedig a folytatást illeti, maradunk még a technika világában, rövidesen kiderül, hogy miért merül le az akkumulátor. Sokakat érint a kérdés, akik ugye telefont vagy akár autót is használnak.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy miért merül le az akkumulátor. A telefonokat nem örök életre gyártják. Ez senkinek nem meglepő. Az viszont már igen, hogy egy-két évnyi használat után egy akkumulátor már képes teljesen megadni magát, ha sokat használjuk. Emögött viszont egész egyszerűen a termodinamika törvényei állnak, amiket elég nehéz kicselezni az aksi gyártóknak, egyelőre nem is sikerül. De minek is köszönhető pontosan, hogy minél többet használjuk, annál gyorsabban merül le a telefon. Bármilyen hihetetlen is, az akkumulátorgyártók nem direkt csinálnak egy-két év után használhatatlan eszközöket. Azon dolgoznak ők is, hogy a telefonaksik minél tovább működjenek megfelelően. A fizika törvényeit azonban egyelőre képtelenek kijátszani. Ezeknek a szabályosságoknak köszönhető ugyanis, hogy egy mobiltelefon aksia nagyjából 2-3 évet bír ki, egy elektromos kocsié pedig 10-20-at. A kutatók ezt csak kapacitásveszteségnek hívják. A gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy hiába töltjük fel a telefont, fél óra alatt lemerül. A kapacitásvesztésért a termodinamika második törvénye okolható, amely úgy kapcsolódik ehhez a jelenséghez, hogy magában foglalja, ha egy ilyen folyamat történik, akkor minden esetben elszökik valamennyi energia, amit nem lehet utána visszanyerni. Amikor a telefont feltöltjük, majd lemerül és újra feltöltjük, a folyamat közben elveszik némi energia, kapacitás, amit utána már nem tudunk használni. Egyértelmű, hogy minél gyakrabban töltjük az akkumulátort, annál gyakrabban veszik el kapacitás, és egyre kevesebb marad a telefonnak. Nagyjából úgy érdemes elképzelni az egészet, mintha egy pohárból vizet öntenénk át egy másik, üres pohárba. Az átöntés jelenti a feltöltést és a lemerülést. Tegyük fel, hogy minden egyes alkalommal egy-egy csepp kifolyik a pohárból. Ez az első néhány öntögetésnél egyáltalán nem jelent problémát, nem tűnik kevesebbnek tőle a víz. Csak hogyha 10 000-szer csináljuk meg ugyanezt, akkor előbb-utóbb teljesen elfogy a folyadékunk. Több energia kell ahhoz, hogy az akkumulátort feltöltsük, mint amennyit magában képes tárolni, majd kevesebb energia is jön ki belőle, mint amennyit eltárol. Vagyis a telefonunk előbb-utóbb lemerül, és nem tudjuk többet annyira feltölteni, hogy működőképes legyen. Persze azért léteznek tippek és trükkök arra vonatkozóan is, hogy hogyan hosszabbítsa meg az ember az aksi élettartamát. Jöjjön pár hasznos tipp az akkumulátor megóvására. Ha teheti, ne engedje, hogy az akkumulátor 50%-os töltöttség alá menjen, de ne is töltse fel teljesen 100%-ig. Az ideális, ha valahol az 50-80% között mozog. Ha már 50 alá esne, inkább töltsön rajta egy kicsit. Persze nagy katasztrófa akkor sem történik, ha gyakran teljesen feltölti a telefonját, de ezt minél gyakrabban csinálja, annál inkább megrövidíti az aksi élettartamát. Szakértők szerint az az ideális, ha teljesen lemerült állapotból 100%-osra maximum havonta egyszer töltjük fel az eszközünket. Ez igaz a telefonra és laptopra is. Az aksik nem szeretik a meleget, ezért ha tölti őket, ne hagyja benne a hőmegtartásra hajlamostokban. Ne felejtse a forró autóban, vagy ne tegye ki a napra. Egy ilyen felforrósodás nagyon megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. Az akkumulátornak az sem tesz jót, ha nagyon sokáig teljesen lemerülve hagyja. Ha egy ideig nem használja, akkor inkább töltse fel mindig 40-50%-ra. Ha egyáltalán nem nyúl hozzá és lemerül, akkor havonta 5-10%-ot veszíthet a teljesítményéből, amit meg is fog érezni, ha újra szeretné használni. Ennyi tehát az akkumulátorok működéséről, illetve használatáról. A folytatásban pedig még mindig technika, érző műkezet fejlesztettek ki, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy robottal csináltatta meg a házi feladatát egy diák.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Egy nagyon jó hírrel folytatjuk a műsort. Érző műkezeket fejlesztettek ki. Az érintés érzetét adó művégtagot fejlesztettek ki svájci és olasz kutatók. Annak térbeli helyzetét is érzékelhetik a paciensek. Az új generációs műkéz lehetővé teszi az amputált páciensek számára, hogy visszaszerezzék a természeteshez nagyon hasonló, kifinomult tapintás érzését, derül ki az egyik tudományos szaklapban bemutatott tanulmányból. A kutatóknak sikerült reprodukálniuk a propriocepció érzetét, vagyis az agynak azon képességét, hogy azonnal és pontosan észlelje a végtagok helyzetét a mozgás közben és után, még sötétben vagy csukott szemmel is. A tudósok sikere a robotika 10 éves kutatásának eredménye. Az új műszerrel a paciensek kinyúlhatnak az asztalon álló tárgyért, és megállapíthatják állagát, formáját, helyzetét és méretét, anélkül, hogy megnéznék. A protézist sikeresen tesztelték több betegen. Feladatát a végtagcsonk idegeinek stimulálásával végzi el. Az idegek valós idejű szenzoros visszacsatolást küldenek a pacienseknek, szinte ugyanúgy, ahogy az emberi végtag teszi. Az eredmények bizonyítják, hogy az amputált személyek hatékonyan képesek feldolgozni a tapintási és helyzeti információkat, melyek idegi stimuláció révén egyidejűleg érkeznek, fejtette ki Eduardo Dana, a tanulmány vezető szerzője. Előremutató megoldás tehát, hogy érző művégtagot fejlesztettek ki svájci és olasz kutatók. És a folytatásban is a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hír jön, robottal csináltatta meg a házi feladatát egy diák. A jelek szerint már nem csak attól kell tartani, hogy a tanulók egymásról másolják le a házi feladatot. Kínában egy olyan robotot találtak egy 15 éves lánynál, amely helyette másolta le a karaktereket a könyvből a füzetébe. Az iskolák és az oktatás számára komoly fejtörést okoz a modern technológia. Egész pontosan az, hogy miként lehetne úgy integrálni a különböző kütyüket, okostelefonokat és táblagépeket az órákba, hogy azok ne elvonják a diákok figyelmét, hanem segítsék őket a megértésben és a tanulásban. Hogy mennyire változó álláspontokkal találkozni, azt jól mutatja, hogy például a franciák a totális betiltást támogatják, míg máshol más módszerekkel próbálkoznak az oktatási intézmények. És miközben egyelőre még ebben sincs egyetértés, már egy másik probléma is felütötte a fejét, ami a jövőben csak még több fejtörést okozhat majd a tanároknak és az iskoláknak. Nos, egy 15 éves lány nemrég úgy döntött, hogy ajándékaiból összespórolt pénzen vesz magának egy robotot, de nem akármilyet, egy olyat, ami képes a kézírásra, ezzel könnyítve meg a lány dolgát a házi feladatok elvégzésében. A szerkezete az édesanyja bukkant rá, amikor a szobáját takarította. Valószínűleg ekkor jött rá arra, hogy a lánya nem végezhetett az összes házi feladatával 2 nap leforgása alatt. A robot feladata az volt, hogy a különböző tankönyvekből szöveget másoljon a füzetbe, ami a kínai írásjelek és nyelvbonyolultságát ismerve meglehetősen nehéz és monoton feladat. Egyébként volt, aki védelmébe vette a lányt, mondván, hogy a másolásnak összességében azért nincs túl sok értelme. A jelek szerint ráadásul ilyen gépet nem csak a diák használ, egy kínai lap ugyanis egy tanárt is talált, aki hasonló eszközzel gyorsítja meg a munkáját. Azzal készíti elő a házi feladatot. A beszámoló szerint egy héten át mintegy 6000 kínai karaktert írt le, hogy a saját kézírását táplálja be a robotba. Azóta viszont szinte nem lehet megkülönböztetni, melyik szöveget írta a tanár és melyiket a gép. Megállíthatatlan tehát a mesterséges intelligencia. Lehet, hogy a jövőben a diákok valóban géppel írják majd a házi feladatot. És ezzel a hírrel véget ért a mai műsor. Köszönöm szépen, hogy a velünk tartottak és figyeltek ránk. Ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.